Növények napja a Szegedi Fűvészkertben, de mielőtt részleteznénk a programokat, egy kicsit beszéljünk arról, hogy miért fontosak a növények az emberiség, illetve az egész bolygó számára.
Még mindig sokakban felmerül a kérdés, hogy miért lehetnek fontosak a növények az emberek életében, és hát magán a Föld nevű bolygón. Erre viszont egy nagyon egyszerű választ lehet adni. Az első levegővételtől egészen a koporsónkig elkísérnek, és növények nélkül nincs élet. Hogyha arra gondolunk, hogy a reggelünk már úgy kezdődik, hogy teát vagy kávét iszunk, utána reggelizünk valamit, felöltözünk, ezek általában, ha környezettudatosak vagyunk, vagy az egészséges életmódot szeretnénk, akkor azok növényi, eredetű ruhadarabok olyan anyagokból készülnek, és hogyha csak a szekrényeinkre, ágyunkra gondolunk, az is általában fából van, fából készül. Gyakorlatilag a gyógyszereink alapanyagát adják, az élvezeti termékeket, még hogyha csak a csokoládéra gondolunk, és hát mindent átszőnek a növények, úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, hogy nélkülük nincs is talán élet.
Mihez csatlakoztok? Ha jól tudom, akkor van a növényeknek egy nemzetközi napja is.
Így van, a növények napja az elsősorban egy nemzetközi kezdeményezésre elindult rendezvénysorozat, és most már sok-sok éve csatlakozunk ehhez. Általában ezt két évente rendezik meg, de mi a fűvészkertünkben, mint hogy egy élő növénygyűjteményben vagyunk, mi ezt évente megrendezzük. És most már odáig jutottunk el, hogy erre a napra a Szegedi Egyetemen végzett biológusokat is, biológia tanárszakosokat is várjuk, tehát egy biológus találkozót is szerveztünk ide. Ez egy kötetlen formájú találkozási lehetőség, inkább arról szól, hogyha valaki netán szívesen utazna Szegedre, akkor ezt a napot választa, és itt a volt csoporttársakkal, jelenlegi barátaival, ismerőseivel találkozhat, mind a mellett, hogy ezt a napot a növényeknek, a természetvédelemnek áldozzuk.
Vannak állandó programok, amelyekre mindig visszavárjátok ezen a napon az érdeklődőket?
Állandó programjaink elsősorban a gyerekeknek szólnak, ugyanis növények napi pecsétgyűjtő kalandtúrára várjuk mindig, most már több éve a gyerekeket, és azokon az állomás helyeken, ahol játékos feladatokat lehet megoldani, ott a biológus kollégák várják az érdeklődőket, ilyen például az interaktív természetismereti tudástár, a növénybiológiai tanszék, ökológiai tanszék, de itt van velünk a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is, Csemete Egyesület, és hát természetesen a fűvészkert részéről a munkatársak mindenféle jópofa növényekkel, élővilággal kapcsolatos feladatok vannak. Nagyon-nagyon sok ismeretet lehet ilyenkor szerezni, akik érdeklődnek, azok még akár mikroszkópizálhatnak is, úgyhogy a gyerekektől a felnőttekig bárki élvezheti ezt a kalandtúrát, de elsősorban a gyerekek pecsétgyűjtésére számítunk. Ők a nap végén mindig sorsoláson vesznek részt. Hát ami még a napnak a programja, az az, hogy ilyenkor kézműves termékek vannak, mindig van egy kis kézműveskedés, és szoktunk arra is gondolni, hogy ezen a napon legyen valami extra attrakció, ami pedig a felnőtteket is megszólíthatja. Most a Noé bárkája védett és fokozottan védett gyűjteményünket fogjuk bemutatni és átadni. Emellett pedig a tudós nők ösvényének az ünnepélyes átadása is megtörténik, ami azért érdekes, mert hogy már a kerámia szobrok tavaly ide kerültek a kertbe, de most fogjuk igazán útjára indítani, és a nap vége felé pedig egy fűvészkertünket díszítő másik kerámiával kapcsolatos attrakció lesz, és Sprock Anikó kerámikusnak a szárnyaló formák kiállítását fogjuk megnyitni. Sok itt is marad majd a kertben, úgyhogy később is találkozhatnak vele a látogatók.
Hát akkor egy kicsit részletezzük a két fő programot, a tudós nőkösvényét és a Noé bárkáját. Először szerintem akkor kezdjük a tudós nőkösvényével, hogy miért gondoltátok azt, hogy fontos egy ilyen ösvényt kialakítani a Szegedi Fűvészkertben?
2015 óta, február 11-ét a nők és a lányok a tudományban világnapjának nevezték ki. Ugye ez önmagában Magyarországon nem lenne olyan nagy dolog, viszont szerte a világban nagyon is fontos az, hogy a nők és a lányok is tudáshoz juthassanak, részt vehessenek tudományos kutatásokban, és hát Szegeden működik a Partiszkum jótékonysági klub, akiknek a kezdeményezése az ötlete nyomán kitaláltuk azt, hogyha Szegedi Tudományegyetem van, akkor miért ne csinálhatnánk itt a Fűvészkertben egy ösvényt a tudós nőknek, akik az elmúlt 100 évben nagyot alkottak a tudomány terén, és ahhoz, hogy minél ideillőbb legyen ez az ösvény, úgy gondoltuk, hogy botanikai ihletésű szobrokat fogunk készíteni. Szűcs Eszter tervezte és kivitelezte ezeket a gyönyörű nagy szobrokat, és első körben idén 7 tudós nőnek állítunk így emléket. Ő közülük Karikó Katalin, aki még ma is él, és szerencsére köztünk van, ő is kapott egy szobrot, és ki is választotta a tervek közül a sajátját, melyiket szeretné, úgyhogy ő fémjelzi az első legnagyobb Nobel-díjasunkat, aki elsőként Nobel-díjat kapott a hölgyek közül, de itt van, ezen az ösvényen, például Csapodi Vera is, akiről kevesen tudják, hogy a doktoriát Szegeden botanikából írta, neki a gyönyörű botanikai illusztrációit ismerjük, de itt van Vanga Ilona, aki biokémikus, és róla termet is neveztek el, emellett Kopasz Márta festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Voleman Mária orvos, biokémikus, és Gábor Aranka gyógyszerész is kapott itt egy-egy szobrot, úgyhogy ezeknek az emlékhelyeknek az átadása lesz a tudós nők ösvényén.
Gondolom, ezt ilyen szabadtéri arcképcsarnoknak is nevezhetjük. Mindig bővül majd ez az arcképcsarnok?
2 évente szeretnénk majd bővíteni ezt a szoborparkot, ez természetesen majd minden tudományterületet érinteni fog, úgyhogy már van is a talomban 1-2 név, aki majd a jövőben itt emlékhelyet fog kapni, és igen, az a tervünk, hogy pontosan azért is helyeztük el a szabadtérben, történelmi rózsagyűjteményünkben ezt a szoborcsoportot, hogy ez bővíthető, ott megfelelő tér áll rendelkezésre, és azt hiszem, hogy nagyon impozáns környezetben vannak ezek az emlékhelyek.
Noé bárkájának történetét mindenki ismeri. Gondolom nem véletlen, hogy védett és fokozottan védett növények kerültek ide.
A Noé bárkája fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védetté kell nyilvánítani növényeket, és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ezügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élőkörnyezetért.
Hány növényfajt mutattok be itt a Noé bárkájában?
Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont. Ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények, úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
Mik szerepelnek itt? Van esetleg olyan, amelyet ismerhetnek a laikusok is?
Sok mindent ismerhetnek, hiszen például a bánsági bazsarózsa, annak a kerti változatai megtalálhatók a kertjeinkben is, vagy a kankalinok közül, itt például a szártalan kankalin, vagy a sudár kankalin is helyet kapott, de megtalálható itt a szúrós csodabogyó is, nagyon ritka például a kónyazsája, de akár a páfrányok közül is említhetnék, hiszen a mocsári tőzegpáfrány is helyet kapott. Van kardirágfajunk, ciklámen, emellett pedig olyan védett fűfajok is, mint például a lila vagy a derescsenkesz is megtalálható nálunk. Lesznek itt nősziromfajok is bemutatva, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok minden akár a kertekből ismerős lehet, és a lényeg az, hogy ezek a fajok a természetben kevés kis élőhelyeken találhatók már meg, viszont a kertekben, a kertészeti változatokban gyönyörködhetünk.
Ez egyébként erősíti majd a génbanki szerepeteket is?
Természetesen erősíti a génbanki szerepet is. Itt törekszünk arra, hogy ne csak ezek a példányok legyenek, amelyeket bemutatunk, hanem itt mindig fontos a háttérmunka. Nekünk nagyon sok növényegyedünk nem látható, a látogatóktól elzárt téren vannak. Ennek is megvan az oka, hiszen sokat szaporítási programba vontunk, úgyhogy ők ezért is hátul foglalnak helyet, de a nagy közönség most majd láthatja is őket a Noé bárkájában.
Mondtad az ismeretterjesztést, magyarán iskolás csoportokat, vagy akár óvodás csoportokat is fogadtok majd ide konkrétan a Noé bárkájával kapcsolatban?
Az elmúlt években is volt nagyon sok igény arra vonatkozóan, hogy természetvédelmi, védett növényekkel, állatokkal, nemzeti parkokkal kapcsolatos foglalkozásokat tartunk. Ennek most egy nagyon remek, látványos helyszíne lesz maga a Noé bárkája. A kialakítása is olyan ennek a nagy bárkának, mint egy uszály, hogy benne leülhetnek a gyerekek, ismertető táblák lesznek, és természetesen mindig van egy-két játék a tarsolyunkban, amivel élményszerűen tudjuk elmélyíteni a tudást.
Sokat beszéltünk már arról, hogy a klímaváltozás meg a hektikus időjárás az mi mindent okoz számotokra is, de hogyha a programokat nézzük, akkor van olyan program, amit pontosan emiatt az időjárás miatt néha csúsztatni kell, vagy újra kell gondolni az időpontját. Gondolok itt például a cseresznyevirágzásra, a hanamira. Ugye volt olyan év, amikor majdnem teljesen elvirágoztak a szakurafák, amikor ugye jött a program, volt olyan, amikor még bimbósak voltak, szóval az időjárás mennyire befolyásol benneteket a szervezésben?
Szabadtéri programoknál mindig ki vagyunk téve az időjárásnak, és nem csak a kultúrprogramok tekintetében, hanem a növénygyűjteményekhez kapcsolódó programokat tekintve is. A tavaszi programjaink közül a tulipánvirágzás és a cseresznyefák virágzása az, amit előző évben megpróbálunk megjósolni, majd pedig lehet, hogy módosítani kell, vagy hogyha egy leszervezett program van, akkor sajnos magyarázkodni kell a látogatóknak, hogy éppen elvirágzott, vagy éppen még nem virágzik, úgyhogy ez nagyon-nagyon befolyásol. Hasonlóképp a nyári programjaink közül a lótusz virágzás az, aminek ugyan hosszan elnyúlóan van a virágzása, de a csúcsvirágzás nagyon sok ideig augusztus elejére raktuk, és ezt bizony egyre előrébb kell hozni, úgyhogy most már néhány éve július végére raktuk. Abban a programban az a szerencse tényleg, hogy a tavon azért a lótuszvirágok nagyon hosszan ott vannak, de hogyha valaki azt várja, hogy a teljes virágzást időzítsük, akkor ahhoz már nincs könnyű dolgunk. És hát legtöbb programunk ilyen, hogyha növényekhez kötődik, ugye élőlényekről beszélünk, egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés azért befolyásolni tudja, nem olyan könnyű már ezeket megjósolni.
Hogyan állnak a rózsák nálatok? Nagyon érdekes bejegyzést láttam pontosan a Ciráki Margit rózsakerttel kapcsolatban Fertődön, hogy az időjárás miatt hűvös volt az ország sok részén, nem úgy nyíltak a rózsák.
A mi rózsáink még szinte alig-alig kezdenek elnyílni, bimbósak a rózsatövek, az éjszakai lehűlések valóban segítenek abban, hogy egy kicsit befékezik a természetet ilyen szempontból, úgyhogy a mi rózsakertünkre még várni kell, a bazsarózsák is most kezdték el még csak bontogatni a szirmokat, és a rózsák közül is csak néhány az, ami virágba borult.
Ugye most a növények napja jön majd, utána milyen programokkal várjátok még az érdeklődőket?
A növények napja után egy kis pihenőt tartunk, július elején fogjuk a nyári virágkavalkádot tartani, ez egy egészségmegőrzős, gyógynövényes, kertészkedős, tematikus nap lesz, én azt gondolom, hogy nagyon jó programmal, és utána pedig július 25-26-án, most már 19. alkalommal fogjuk a lótusznapokat megrendezni.
Tehát igazság szerint most már csak a jó időt kell várni.
Várjuk a jó időt, és az azt hiszem el is érkezik, hiszen aki kertészkedik napközben kinn, az érzi, hogy a nap az nagyon éget, nagyon felmelegíti már a levegőt, úgyhogy üdítő az éjszakai lehűlés egy kicsit.
Csapadékkal hogy álltok? Talán ennyire aszályos és csapadék nélküli tavaszunk még nem nagyon volt.
Nagyon bizakodóak voltunk a télen, a havazás is segített, az esők is segítettek, de bizony van elmaradásunk a tavaly előtti évhez képest. Nem szeretnénk a 22-es aszályos évet megismételni, úgyhogy igen, egy kicsit aggodalmaskodunk az időjárás meg a csapadékszegénység miatt. Ugye mi furtkútról tudunk locsolni, de egyre inkább mi is azt hirdetjük, és ezt így is tesszük, hogy ha csak lehet, akkor inkább próbáljuk a gyűjteményeinket az öntözésmentességhez szoktatni. Visszaszorulnak már azok a bemutatók, amelyek több öntözést igényelnek. A gyepek öntözését is most már teljesen hanyagoljuk évek óta, úgyhogy aki kiszáradt, kisárgult gyepre érkezik a nyár közepén, az ne csodálkozzon, ez egy tudatos döntés a részünkről.
És egyébként itt lesz most a Jane Goodall Intézet képviseletében Kádár András, lesz valami közös programotok velük?
Igen, a Jane Goodall Intézettel most már 2 éve egyre szorosodik a kapcsolatunk, és az Afrika napunkat, ami majd szeptemberben következik, azt kifejezetten az intézettel együtt szervezzük, és most már szerveződik egy afrikai kapcsolat is, de nem csak velük, hanem ugye Ázsia felől kezdünk Afrika felé odafordulni, és szerveződnek olyan együttműködések, amelyek kifejezetten a növényekkel, természettel kapcsolatosak, kis kutatómunka is van benne. Szerintem jövőre már be is tudunk arról számolni, hogy a rendezvényeken kívül hogyan szorosodik a tudományos kutatói munkánk is.
Hatalmas a Szegedi Fűvészkert. Van még ötlet, hogy mit szeretnétek kialakítani? Ugye a japán kertől kezdve a tudós nőkösvényéig, most már ugye itt van Noé bárkája. Van még, amit szeretnétek megvalósítani?
Természetesen ötletünk mindig van, területünk is van, felújítandó gyűjteményeink is vannak. Valószínűleg a tematikus sorrendben lassan a végére érünk, viszont szeretnénk még tovább folytatni az arborétum részen a tanösvény kialakítását, úgyhogy jövőre én azt gondolom, hogy arra fogunk koncentrálni, és hát lesz most egy nagy meglepetés még az év során, mert a Noé bárkáján kívül egy minkatípusú teaházat, egy japán teaházat is szeretnénk átadni. Maga a teaház az nem csak szertartások tartására lesz jó, hanem körülötte fogjuk a bonszág gyűjteményünket elhelyezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első lépések után a kiteljesedés irányába elindultunk ezen a téren is.
De azért azt lehet mondani, hogy a Szegedi Fűvészkert japán kertje azért az ott van országosan a topok között. Ugye én sok japán kertet láttam Magyarországon, ahol nyitottak, de a tiétek azért ott van az elsők között.
Én azt gondolom, hogy igen, a vezető kertek között ott van. Egyrészt azért, mert egy nagyon szép alappal indultunk, és hát aki japán kultúrában, kertművészetben jártas, az tudja, hogy majdhogy nem a 100 év is kevés egy japán kert kialakításához. de mi azért elég régen elkezdtük, úgyhogy most már az alapokra való építkezés következik, és egyre hangulatosabbá, egyre japánkertesebbé válik a miénk is. Most egyébként nagyon divatos japánkertet építeni, de legalábbis egy-egy hidat, egy-egy kőlámpást elhelyezni. Mi azért arra is törekszünk, hogy magát a japán növényeket is bemutassuk, nem csak a formájában, de a beltartalmában is japán gyűjtemény legyen ez.
De azért, aki igazi japán kertet szeretne kialakítani, annak azért szigorú szabályai vannak, ugye? Jól tudom.
A japán kert az egy nagyon-nagyon más műfaj, mint amit a nyugati kultúrában megszoktunk. Sokkal nagyobb fegyelmezettséget, sokkal több odafigyelést, sokkal nagyobb rendszerben gondolkodást igényel. Ők rettentő hosszú távra terveznek, egy növény helyét sokáig keresik, nem probléma nekik, ha 10-15 vagy akár 100 évet is rá kell szánni valamire, a gyerekeiknek építik a kertet, ők az alapokat rakják le, és látványában lehet japános jellegű kertet kialakítani, de igazi japán kerthez az aktív meditációtól elkezdve a szerszámhasználaton át minden oda tartozik, tehát az a nyugati kultúrától messze esik.
És egyébként a magyar éghajlat az teljesen alkalmas a japán kert kialakítására?
Japán egy 4000 kilométeres hosszú ország, ahol mindenféle időjárási viszony, éghajlati elem megtalálható, és kifejezetten olyan része is vannak, amelyek a magyarországi éghajlatnak megfelelők. Sok mindent változtatni kell, sok mindent le kell cserélni, hogyha nem jól érzi magát, de lehet nálunk japán kertet építeni.
Mondtad, hogy ugye még egy teaházat avattok. Nálatok a Szegedi Fűvészkertben ez a természet és az ember kapcsolata, ez a japán kerttel teljesen megvalósul, ugye? És az emberek most már nem csak akkor mennek hozzátok, amikor például hanami van, vagy amikor éppen a japán kultúrát mutatjátok be, hanem akkor is fölkeresik ezeket a szentélyeket, helyeket, amikor csak úgy általános hétköznap mennek.
Nagyon-nagyon érdekes, hogy sokan kifejezetten rendezvénytől mentes napokon érkeznek, pont azért, hogy a természetben kicsit jobban el tudjanak mélyedni, hogy legyen néhány perc olyan szabad idő, amikor sokan nem veszik a látogatóinkat körül, egy padon lehet ülni, nézelődni, vagy akár jobban egy-egy gyűjteményben elmerülni. Erre nem csak a japán kert alkalmas egyébként, hanem hogyha valaki végig sétál a kerten, akkor kifejezetten azt szeretnénk, hogy egységben lehessünk a természettel, a gyűjteményekkel. Közé lehet ugyan menni, de a növények megtartása mellett lehet ismerkedni velük, és minden szegletben próbálunk valami más hangulatot hozni. A rózsakertünk az egyáltalán nem olyan, mint a japán kert, az illatok birodalma egészen más élvezeti értékkel bír, vagy hogyha valaki a tanya udvarba megy el, akkor ott is egy másik stílussal találkozik. Szeretnénk is azt, hogy végigjárva a kertet mindenfélével lehessen találkozni. Ez ismeretterjesztésnek is nagyon jó, meg hangulati elemnek is tökéletes.